Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szenátusának 100%-os támogatását és a fenntartóval egyetértésben tett miniszteri javaslatot követően dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök 2025. június 15-től 2030. június 14-ig megbízta dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona habilitált egyetemi docenst az egyetem rektori teendőinek további ellátásával. A hivatalos megbízó levelet június 26-án csütörtökön adta át az államfő a Sándor palotában, ahol az ország több felsőoktatási intézményének új és újraválasztott rektorai is jelen voltak. Minden közösségben gondolkodó és közösségépítő program erősíti a magyarságot, így a magyarok országos gyűlése is, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Nacsa Lőrinc a 11. Magyarok Országos Gyűlésén arról beszélt, hogy a találkozó három napján a nemzetpolitika, a közösségi összefogás, illetve olyan sorskérdések, mint a demográfia vagy a fiatalok, az ifjúság jövője is szóba kerül majd, amelyek Magyarország kormánya számára is elsődleges jelentőségűek az egész nemzet szempontjából. Az Isten, haza, család hármasa felelősségteljes cselekvésünk megkerülhetetlen alapfogalmai, fogalmazott az államtitkár. Mostantól teljes egészében elengedik a diákhitel tartozást azoknak a 30 év alatti nőknek, akiknek gyermeke születik, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika fontos változásnak nevezte, hogy a kedvezmény immár azokra az édesanyákra is vonatkozik, akik ugyan már abszolutóriumot szereztek vagy záróvizsgát tettek, de még nem kapták meg a diplomájukat, így már nem rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal. Ez is azt üzeni, a családalapítás és a tanulás nem kizárják, hanem erősítik egymást. A családbarát magyar felsőoktatásért dolgozunk, tette hozzá az államtitkár. Az előzetes adatok szerint 2025 májusában 5696 gyermek született, és 9639-en hunytak el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 10, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 2,5%-kal nőtt, tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok szakemberei országszerte ellenőrzik a görögdinnye minőségét, valamint a csomagoláson és árusítóhelyeken feltüntetett jelöléseket. Külön hangsúlyt kap a hamis vagy megtévesztő származási adatok kiszűrése, tette közzé a hatóság. Szent László hagyatéka segít megőrizni nemzeti kultúránkat és értékeinket a 21. század forgatagában is. Eszmeisége egyszerre szólít hitre, cselekvésre és a közösség iránti elköteleződésre, mondta Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár Nagyváradon a 13. Szent László napok nyitógáláján. Hangsúlyozta, Szent László öröksége élő, évszázadokon átívelő, elválaszthatatlan a nemzeti összetartozás és a megmaradás ügyétől. A lovak király volt az, aki hitet és erőt adott a népnek, megteremtette a rendet és a biztonságot. Felszentelték Magyarország első pünkösdi cigány templomát a Békés vármegyei Mezőberényben. Sztojka Attila, a belügyminisztérium társadalmi esélyekért és a roma kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepélyes átadón hangsúlyozta, egy új templom építése azt jelenti, hogy van igény a hitéletre, Isten jelenlétének keresésére. Szerintem ma a keresztény gondolkodás legnagyobb kihívása, hogy felmerjük-e vállalni Isten keresését, a felé való fordulást, hogy kiállunk-e az általa teremtett világ értékei mellett. A szervezők nem egyeztettek a rendőrséggel a budapesti büszkeség elnevezésű szombatra meghirdetett rendezvényről. A szervezőké a felelősség, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. Hozzátették, a szervezők jelentős számú résztvevőre számítanak, ugyanakkor a gyűléssel kapcsolatos biztonsági intézkedésekről a rendőrségnek nincs tudomása, azokról nem egyeztettek a hatósággal. A szombati időjárás és a várhatóan nagy számú tömeg együttesen kockázatot rejt magában, figyelmeztettek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Záporok, zivatarok már csak az északkeleti, keleti tájakon lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
Nagy Natália színművésznőt szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Az Egri Agria Parkban találkoztunk, mert hogy itt dedikálja mesekönyveit a kedves érdeklődőknek. Azt tudtuk önről, hogy színművésznő. De azt szerintem már kevesen tudják, hogy jóval kevesebben, hogy meséket is ír. Hát honnan jött a meseírás szeretete az ön életében?
Én is üdvözlöm először is a hallgatókat. Igazából már gyerekkoromban, meg kamaszkoromban is írogattam mindenféléket, elsősorban persze naplót így kislányként, de aztán mindenféle kis novellát, versikéket, és hát nagyon szerettem persze a nyugatosokat is, így a kedvenceim között van Ady Endre, meg Kosztolányi, úgyhogy nagyon sok kedvencem van, és hát a kortársak közül, aki már sajnos nincs köztünk, én nagyon kedveltem Fodor Ákosnak a haikujait is, ha már így felidézünk néhány ember, de hát nagyon sokan lennének. Szóval az írás az már korábban is kedvelt foglalatosságom volt, és amikor a Lárpurlár társadba kerültem, akkor nyilván így első körben azért, mint színésznőre számítottak rám, és eszembe sem volt írogatni. Viszont amikor már úgy jó pár éve együtt játszottunk, és előkerült a Besenyő család, ahova mindenféle ilyen kis szójátékos vicces dolgot lehetett írni, akkor ott néhány Evetke, illetve Irénke szöveget én is kreált.
Akkor önnek volt köszönhető néhány poén.
Ez így van, igen. És aztán, amikor hát olyan 2007-ben fogant meg gyakorlatilag, illetve már egy picit korábban a napszületésnapja ötlete, és azok is valahogy versben, rímekben jöttek. Tehát igazából valahogy így szívesen, vagy így könnyebben írok, gondolkodom így rímekben, és hát a szójátékok abban is bőven vannak, abban a mesekönyvemben is, úgyhogy amikor így olvas kaptam egy csillagászati albumot, és abban azt írták, hogy a csillagászok körülbelül 4,5 milliárd évre becsülik a napkorát, akkor valahogy elindult a fantáziám, és akkor elkezdtem az ötleteimet írni, és mondom, versben jöttek a gondolatok, és akkor 2007-ben meg is jelent ez a verses mese. Úgyhogy így, és aztán a következő évben jött a Lufi mese, azt prózában írtam, egy nagy Lufi csokor életéről szól, abban is mindegyik szín, egy személyiség, egy karakter, hogy a napszületésnapjában a bolygók. A Lufi mesében van tériszonyos Lufi, meg Lufi Zabella hercegnő, illetve van egy kis ördögi roscsont Lufi, ő pedig Lufi Fer névre hallgat. Úgyhogy ez volt az első két mesém.
Aztán folytatódott tovább, itt van például a Széna Náthás lómeséje.
Ez így van, ezt körülbelül 4 éve írtam, és képzeld el, hogy ezt is versben. Úgyhogy ez körülbelül 5-ször annyi szöveg, mint a napszületésnapja, amit szintén versben írtam, már mint ezt a Széna Náthás ló című könyvemet, és az összes lovas poénom benne van. Nagyon kedvelik a szülők is, felnőttek is, igyekeztem úgy megírni, hogy több korosztály is élvezze. Úgyhogy akinek tetszett a napszületésnapja, annak javaslom a lovast is, és hát főleg lovak vannak benne, lovak a főhősei, a szereplői, de azért van benne más állat is.
Összesen hány mesekönyvet írt ön?
Nem túl sokat, 3-at írtam. Hát a felnőtt és a gyerekkorosztálynak kiszántam, tehát mindhárom könyvem olyan, amit kis és nagy gyerekek is olvashatnak.
Ha meg kellene fogalmazni, hogy milyen az a nagy Natáliás mese, gondolom poénokban gazdag, és kreatív, és az agyat megmozgató, tehát hogy olyan tréfás. De legyen olyan kedves, ön milyen jellemzőket tudna mondani a saját meséire?
Valójában tökéletesen megfogalmaztad. Szóval igen, az biztos, hogy vicces, tehát nem komoly könyvet nem hiszem, hogy érnék, tehát ez nem az én műfajom. Nagyon vonzódom az abszurd humorhoz a mai napig, tehát ez nekem végül is így, hát nem is 18 éves korom óta, amióta a társulatokban játszottam, a Holló Színházban és a Lárpurler társulatban, hanem már jóval előbb, tehát Karintit nagyon-nagyon szerettem, Romhányi Józsefet, és az ő műveiken nevelkedtem, és Örkény Istvánt is később, úgyhogy, de azért Örkény nyilván az abszurdon belül is egy másik vonal. Minden esetre így a vidámság az biztos, hogy eleme a könyveimnek, tehát nem szomorúak. Legalábbis remélem, hogy felvidítok vele sokakat.
Vannak még jövőbeli tervei a meséket illetőleg? Gondolom vannak témák, témaötletek a fejében.
Igen, igen. Hát most is dolgozom a negyedik könyvemen, meg hát nagyon sok ötletem van, most már csak időt kell rá valahogy szakítanom, mert hogy nagyon sokat járom az országot így a könyveimmel, hogy nem áruljuk üzletekben, és így nyaranta a Gyulai Bárfürdőben dedikálok 2 hónapon át minden nap. Nagyon szeretünk ott lenni, szép ősfása strandnak a parkja, úgyhogy ott szoktam, illetve Telente pedig különböző plázákban, de elsősorban valószínűleg, hogy idén karácsonykor is a Duna plázában leszünk Budapesten, úgyhogy sok felé, meg mindenféle fesztiválra és kirakodó vásárokba is járunk a férjemmel, és ott dedikálom a mesekönyveimet.
Most pedig itt van Egerben.
Igen.
Milyen az egri közönség?
Ó, nagyon szeretem őket, mert nagyon régóta járunk ide, úgyhogy sok ismerős is van, nagyon sokan visszajönnek a vásárlóim közül, nagyon örülök nekik, és nagyon jó velük beszélgetni, meg nagyon kedvesek, szeretettel fogadnak mindig. Nagyon szeretünk itt lenni, hát a várost is szeretem, tehát szeretünk sétálgatni a Szép Asszony völgyében, úgyhogy nagyon-nagyon hangulatos a város. Már régóta járunk ide.
Olvasni jó, mesét olvasni még jobb. Mit tapasztal? Mennyire meseolvasók a mostani nagyszülők, szülők, és mennyire érdeklődnek a gyerekek az önmesé iránt?
Ez már nem annyira vidám téma sajnos. Hát ezt mi is érzékeljük az utóbbi időben, hogy egyre kevesebbet olvasnak nyomtatott könyvet, tehát inkább az interneten olvasgatnak. Hát a szülőknek nyilván kevés az idejük, és amióta a kütyük az életünkbe léptek, gyakorlatilag lassan 15 éve, amikor már így a mindennapjaink részét képezik, ezért hát nyilván a szülők is inkább internetről híreket ezt-azt. A gyerekeknél is sajnos a kütyű az azért nagy úr az életükben, úgyhogy hát nyilván van egy réteg, akik ugyanúgy, mint korábban olvasnak. Tehát a szülők is, nagyszülők is igyekeznek a gyerekeiknek, illetve az unokáiknak, de nagyon sok nagyszülő mondja, ami ma már egy kicsit közhelyesnek is hangzik, hogy sajnos ezek a gyerekek már nem olvasnak. Úgyhogy ez így elég szomorúan hangzik, de azért én mindig örülök, amikor ide jönnek gyerekek, és amikor a szülő is figyel a könyvekre, amikor a szülő is érdeklődik, és átlapozza a könyveket, akkor a gyerek is látja, hogy az olvasás az talán jó is lehet, és szép színes kiadványokat lehet lapozgatni és olvasni, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy lesz egy réteg továbbra is annak ellenére, hogy a kütyük is ott vannak a gyerekek kezében. Illetve nagyon sok szülő abban bízom, hogy kiveszi a gyerek kezéből, vagy legalábbis nem is, hogy kiveszi, hanem ad helyette egy olyan szórakozás lehetőséget, ami talán szintén izgalmas lehet, mert nagyon nehéz vetekedni nyilván egy színes, pörgős, csillivilli, nem tudom én milyen képi világgal. De én bízom benne, hogy az együttlét a családokban is az, hogy a szülők olvasnak a gyerekeiknek, nem csak az eszközöket adják a gyerekeik kezébe, az azért szerintem annak nagy varázsa lehet egy gyerek számára. Én ebben bízom.
És végül azt említette, hogy áruházban nem kaphatók ezek a könyvek. Hát akikben felkeltjük az érdeklődést a riportunk apropóján, hogyan juthatnak hozzá az ön mesekönyveihez?
Igen, ezt jól mondott, boltokban nem áruljuk egyik mesémet sem, viszont van egy hivatalos Facebook oldalam, ahova mindig kiposztolom, hogy éppen hol dedikálok és hol vagyunk, úgyhogy aki szeretne a könyveimből, az akár így a személyes dedikálásokról is értesülhet be a Facebook oldalamon, vagy pedig ha rendelni szeretne, akkor pedig szintén ott messengeren elér. Úgyhogy remélem, hogy sokak érdeklődését felkeltettük, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél és megkerestél.
Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Natália színművésznőnek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm, viszont kívánom a hallgatóknak is, neked is.
Két lányok elindulának, virágot szedni, kezdének menni, egyik másiktól kezdé kérdezni, hát kendet mátkám ki volt kiretni. Ezüstért, cifra ruháért, leányt el ne védj koszorújáért, inkább szeressed jámborságáért, előtted való szép járásáért.
Szászné Pónus Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjével beszélgetek. Hát hogyan sikerült a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak a 2024-2025-ös évad?
Egy nagyon sikeres évadot zártunk, azt lehet mondani, hogy ez volt az első teljes évad, amit Török Levente, a zenekar fiatal új művészeti vezetője szerkesztett. Én amit vártam tőle, hogy egy kis fiatalos lendületet vigyen az együttesben, az úgy gondolom, hogy azt maximálisan megvalósította és teljesítette. Nagyon szép hangversenyek vannak mögöttünk. Kiemelném a évad záró bérletes hangversenyünket, aminek ismétlő koncerte volt Budapest az Olasz Intézetbe, ezt az Olasz Kulturális Intézetnek a támogatásával és segítségével sikerült megvalósítanunk. A két olasz vendégművészünk volt, Rico Sacani, aki egyébként sokáig dolgozott Budapesten az Operaházban, mint első vendég karmester, illetve több zenekarnál is megfordult, valamint igazán kiemelkedő művész vendégünk volt a hegedű szólistánk, aki Francesco De Angelis, aki a Milánói Scalának a koncertmestere. Egyébként is ő játszotta a hegedű versenyt, úgyhogy ez volt az évadunk megkoronázása, és abszolút az évadunk legutolsó programja, ez egy, mondhatni, hogy már hagyományosan egy opera gála lesz, ahol állandó olasz vendégkarmesterünk Lorenzo Castriota fog vezényelni, és egy török szoprán, egy olasz tenor és egy dél-koreai bariton fog fellépni vendégművészként még. Ezt a hangversenyt itt Miskolcon a Művészetek Házában lehet meghallgatni, illetve idén próbából elvisszük Sátoralja új helyre is, a programot ott alatt a Bárszínházban lesz a helyszín. 26-27-ére tervezzük az operagálákat.
De már azért tekintünk a jövőbe is, hiszen elkészült és itt van előttünk az asztalon az új évad program tervezete, program füzete és szórólapja. Az új évadban is két bérlettel várják majd az érdeklődőket?
Igen, ez már hagyomány, lehet így mondani, hogy két bérletet kínálunk a közönségünknek. Van egy hosszabb sorozatunk, ami a tavalyi év óta Maestro névre hallgat, egy rövidebb sorozat 4 koncerttel, ami Capriccio névre hallgat, és a tavalyi évben vettük gondozásunkban, lehet így mondani, a korábban mások által rendezett belvárosi zenei esteket, amit ettől az évtől tisztelegve a zenekar meghatározó egykori koncertmesterének, Gál Károly zenei estek néven fog ettől az évattól futni. Ezt nem bérletbe értékesítjük, ez hangverseny sorozat, de minden néző, aki bérleteket vásárol, az jogosult kedvezményesen jegyet váltani erre a hangverseny sorozatra, és azt gondolom, hogy a bérletes koncert közt is bátran lehet szemezgetni valamennyi nagyon érdekes, rendkívül sok fiatal vendégművészünk lesz, javarészt a Levente kapcsolataiból fakadóan, ugye egy alig 30 éves fiatalember, hasonlókorú vendégművészek fognak fellépni, olyanok, akik Miskolcon biztos nem, de esetenként az országban sem léptek még föl. Én remélem, hogy mindenki megelégedésére fognak szolgálni.
Bár az új évadban, szeptemberben biztosan készítünk még egymással riportot, de azért arra kérem, hogy most is szemezgessünk a bérlet sorozatok egyes koncertjei közül.
Talán két olyan koncert van, amit mindenképpen megemlítenék. Ez mondjuk mind a kettő a Capriccio sorozatunkba fog szerepelni. Már tavaly is halottak napja előtt úgy próbáltuk alakítani az évadunkat, hogy egy kicsit ott a halottak napi hangulatot visszaadjuk. Ugye tavaly Verdi Requiem játszottunk, a jövő évben a másik nagy híres requiemet, Mozart requiemjét fogjuk előadni a Magyar Rádió énekkarával, illetve szintén a Capriccio sorozatba fog helyet kapni Antal Mátyásnak hangversenye, ami azért kiemelt jelentőségű számomra és a nyilván számára, és ő nyáron fogja betölteni a 80. születésnapját, akkor fogja ünnepelni, és ez végül is egy ilyen születésnapi koncertnek szánjuk a számára, és a szólistája ennek az esnek Gilby lesz, akivel egyébként már léptünk föl itt Miskolcon is, tehát volt már közös koncertje Matyinak a zongoraművész földjel, illetve kísértük őt Ravennába annak idején, tehát egy régebb kapcsolatnak a frissítése, illetve a Maestro sorozatunk utolsó bérletes koncertje az, amit én még mindenképpen megemlítenék. Ritkán szoktak egy csokorba úgy összerakni szerzőket, mint amilyen ez a hangverseny lesz, hogy Piazzolla, Barber és Bernstein lesz egy hangversenybe. Bernsteintől a West Side Story Suite-et fogjuk játszani, azt egészen nagyon régen játszottam már a zenekar így bérletbe, úgyhogy azt gondolom, hogy érdekes lesz. Levente tudatosan szerkeszti úgy a programot, hogy legyenek benne kortárs magyar szerzők. Nem mondanám úgy, hogy a kellemesen hallgatható, de valójában tényleg egy nagyon melodikus zenéket író művészeket válogatott, és a nagy klasszikusok közül fogjuk játszani a kiállítás képeit, Ravel Bolero óráját, tehát szerintem mindenki megtalálhatja benne a kedvére valót valóban.
Antal Mátyás pedig azért is különleges önöknek, személy szerint önnek is, hiszen több éven keresztül a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője volt, tehát kötődik Miskolchoz és önökhöz.
Igen, Antal Mátyás több szállal is kötődik, hogyha lehet így mondani. Ő személy szerint említette már több ízben, hogy a karmesteri pályájának kezdetén sokszor vezényelte a Miskolci Zenekart, még évtizedekkel ezelőtt történt, de nagyon szívesen jött hozzánk vissza a művészeti vezetőnek, és igen, valóban 5 évig volt a zenekarnak elmúlt időszakban művészeti vezetője, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ebbe a bérlet sorozatba fel fog lépni újra.
És legyünk igazságosak. Ha már a Maestro és a Capriccio bérlet sorozatból kiemelt egy vagy két koncertet, a Gál Károly zenei esték közül is legalább egy koncertet emeljünk ki.
Ennek a koncertsorozatnak az a különlegessége, hogy a zenekar nem mindegyik esten lép föl, tehát ez 5 hangversenyből áll ez a sorozat, az 5-ből 3-nak résztvevője a zenekar. Ezt időben is próbáltuk úgy elosztani, hogy az elején, a végén és a közepén legyen egy. Gitárzene lesz az első hangverseny, nekem ez személy szerint nagy kedvencem, ezen Csáki András lesz a szólista. Ás Gyulának a szerzői estje lesz. Gyuszi 60. születésnapját fogja ünnepelni, ugye sokszor felkértett nekünk, írt is zeneművet, volt már ős bemutatója velünk, úgyhogy szerette volna, hogyha ennek az estjének aktív résztvevője a zenekar, úgyhogy neki lesz egy ilyen szerzői estje. Elhívtuk a Budapest Saxofon Kvartettet, tavaly részfúvós együttes volt, nagyon nagy sikerű koncertet adtak. Én úgy gondolom, hogy amikor így ilyen egy-egy hangszercsoport jelenik meg, külön a koncerten, az az mindig egy érdekesség mindenki számára. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy népszerűségnek fog örvendeni Boros Misi zongora este. Ez januárban kerül majd megrendezésre, hogy ez egy szóló zongora est lesz. Ezen nem fog fellépni a zenekar, és egy érdekesség itt Miskolcon, talán még nem került így bemutatásra. Más városokban már ilyen személy szerint láttam, hogy volt ilyen, mondhatni, hogy összehasonlító bemutatkozás, hogy Vivaldi 4 évszakját és Piazzolla 4 évszak Buenos Airesben című művét egy estén fogjuk előadni. Ennek a esnek a hegedű szólistája az G. Horváth László lesz, az Anima Muzicae Kamara zenekarnak a művészeti vezetője.
Köszönöm szépen önnek, hogy nem csak egy hangversenyt emeltünk ki a Gál Károly zenei esték közül, hanem szinte az összeset elmondtuk, és akikben felkeltettük az érdeklődést, bővebb információt kaphatnak a zenekar fontosabb elérhetőségein, melyek is ezek?
Igen, a zenekar honlapján elsőlegesen ott valamennyi programunkat megtalálják, a jegyvásárlási lehetőségeket, és felhívnám arra a hallgatók figyelmét, hogy augusztus 25-éig kedvezményes áron értékesítjük a bérleteket, illetve azt is kiemelném, hogy aki mindkét bérletünket megvásárolja, az további jelentős kedvezményekkel juthat hozzá, és ahogy már korábban említettem, a bérlettel rendelkezünk augusztustól megválthatják kedvezményesen a jegyeiket a Gál Károly hangverseny sorozatunkra.
Júniusban tehát még koncertezik a Miskolci Szimfonikus Zenekar, utána pedig a jól megérdemelt nyári pihenés vár önökre is, a zenekar tagjaira?
Igen, általában június végével a dolgos hétköznapok, ha lehet így mondani, itt a zenekarban egy kicsit véget érnek, júliusban hagyományosan pihenni szoktunk. Egyfelől a klimatikus viszonyok sem megfelelőek most már annyira, hogy a nyáron dolgozzunk. Azért nekünk itt a székházunk, ahol a próbáink zajlanak is, elég nehezen hűthető olyan mértékre, hogy abba dolgozni lehessen. Tehát ez ilyen, mondhatni, hogy hagyomány, hogy júniusban befejezzük egy kicsit, és augusztus második felébe kezdjük el újra. Már most 5. évünk lesz, hogy Olaszországba megyünk turnéra. Úgy néz ki, hogy ez ebben az évben is sikerül kerülni fog, és augusztus második hetében egy hétre Észak-Olaszországba el tudunk menni megint.
Szeptemberben pedig újra kezdődik az évad, ezekkel a koncertekkel többek között, amelyeket már meg is említettünk.
Igen, szeptemberben a nagy koncertjeink fognak elkezdődni, de ez is mondhatni már, hogy az utóbbi időszakban a hagyomány, hogy augusztus végén szabadtéri koncertekkel, kastélykoncertekkel kezdünk, ez most is így lesz, terveink szerint Edelénybe fogunk koncertezni, illetve az aperitívvel fogjuk kezdeni a Színva teraszon szeptember első hetébe. Lesz egy filmzene hangversenyünk a Cinefesttel közös szervezésében. Cinefest Paradiso címen Morricone zenéket fogunk játszani. Néhány egy még erre a koncertre is elérhető, és hát majd szeptember végén, október elején kezdünk a nagy-nagy koncertjeinkkel.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szászné Pónus Krisztiának, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjének. Jó pihenést kívánok önöknek a nyárra, és akkor egy olyan ígérettel köszönünk el most egymástól, hogy találkozunk legközelebb szeptemberben, és részletesen is ismertetjük a Miskolci Szimfonikus Zenekar bérletsorozatainak és koncertjeinek időpontjait, helyszíneit és témáit. Jó nyarat kívánok önnek és munkatársainak!
Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is kellemes nyarat kívánok.
Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval, dramaturggal, forgatókönyvíróval, előadóval beszélgetek. Néhány perc múlva kezdődik Vallomás, a szerelemről című előadásom. Nos, mit is mondhatunk el előjáróban, bár azt mondta nekem, hogy még az előadás előtt majd eldönti, hogy miről is fog beszélni, de maga a téma 21. században mit is lehet megfogalmazni vallomásként a szerelemről?
Ez még másképp is nehéz, mert mindenki erről beszél. Az egész világ irodalom. Erről szól minden vers, minden regény, minden dráma. Ez az életünknek az alapszava. Nekem egy személyes élményem, ugye, aminek az a furassága, hogy 62 éve tart. Nem szokott ennyi ideig elhúzódni egy szerelem. Attól az ugyanaz, ha rövid ideig tart, de azért a láng és az örök láng között van különbség. Tehát módom állt megfigyelni a tifit, és erről beszélek.
Mint ahogy a szeretet és a szerelem között is van nagy-nagy különbség.
Igen. A szerelem az egy magyar szó. Nincs a világon még egy olyan nyelv, ahol ennek külön főnévi alakot adtak volna. Hogy ez miért van, ez egy nagyon összetett és mély gondolat, hogy miért van, mert a világ minden népe volt szerelmes, meg szerelmes mindenki. De hogy miért van az, hogy pont a magyar szükségesnek tartotta, hogy ezt megkülönböztesse. Nem a cselekvő részét, nem az, hogy én szeretlek, mert az I love you, de a love az szeretetet is jelent, és szerelmet is jelent. Magyarban kettőt nem lehet összekeverni. Egész mást jelent. Tehát itt bele kell menni a ősi magyar gondolkodásnak a mélységeibe is.
Mert hogy őseink alapszava volt a szerelem, és ma is érvényes hatalmas gondolatrendszerre épül. Olvasom ezt az előadásának tartalmát leíró kis ismertetőből.
Igen, ez így van. Ez így van. Ami így beépül a nyelvbe, az beépül egy mentalitásba is. Alapfogalom. A magyar gondolkodásban a szeretet univerzális értelme az egy következmény. Ha előtte az ember nem szerelmes, nem éli át azt, hogy én te, akkor a szeretet nagyon könnyen benne marad egy általánosságban. Benne marad abban, hogy szeretem az anyámat, szeretem a gyerekeimet, szeretem a mákos tésztát, szeretem a napsütést, szeretem a fákat, a növényeket. Tehát az egy univerzális, hatalmas, nagy gyűjtőfogalom. A szerelem ebből kihangsúlyozza az én, te viszont. Az egy páros tánc. Abba ketten vannak. És hogyha az nem stimmel, akkor semmi se stimmel. Akkor fölborul az egész. Akkor minden hamis lesz.
A szerelem, ahogy ön is említette, hát valóban úgy fejezhető ki igazán, hogyha az ember személyesen is megtapasztalja és átéli, és az ön személyes életében akkor van miért hálát adni a jó Istennek, ha említette, hogy hát jó néhány évtizeden keresztül tart az a bizonyos szerelem ön között és a felesége között.
Most mielőtt jött volna, hívtam fel a feleségemet, hogy mindjárt kezdődik az előadás. 89 éves. Erőt ad nekem. Erőt ad nekem.
Előadásából még szemezgessünk csak tényleg a megemlítés szintjén a fontos témakörökről. Beszél ön majd a közveszélyessé vált 5000 éves férfi uralom összeomlásáról.
Igen, ezt említeni, ezt erről beszélnünk kell. Ez most történik.
Ez most történik napjainkban?
Hát persze. A világgal együtt omlik össze, ezt hangsúlyozom. Nem külön omlik össze a férfi uralom, hanem azzal a világgal, amit a férfi csinált. A világból. Ez alatt én nem a férfi embert értem csupán, hanem a férfi minőséget. A férfi minőség, ami egy racionális, hidegebb, az ész uralma könnyen válik a szív nélkül démonikussá. És ez történik. Ez a mobiltelefon, amit most félretettem, ez egy csodálatos, de ugyanakkor félelmetes eszköz, mert elidegeníti az embert.
Szó lesz még a nők mai öntudatának forradalmi változásáról. lelkünk varázshatalmáról. És ahogy már említettük is a beszélgetés elején, a szeretet és a szerelem különbségéről. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kettő között van különbség, ugye a szerelem, azt szokták mondani általánosan, hogy az a jó dolog, amikor a szerelem átalakul szeretetté. Ennek az általános kifejezésnek van létjogosultsága?
Hát, szerintem nincs. Szerintem nincs.
A szerelemnek kell maradnia?
Igen. Illetve olyan van, hogy ezt a minőségét elveszti, és lesz belőle egy másik minőség. De ha veszünk egy családot, ami ugye egy párkapcsolatra épül, egy férfinő kapcsolatra épül, a szerepek sohasem mosódhatnak össze. Ha a férfi és a nő között nem marad meg az örök páros tánc, akárhány gyerekük van, akkor annak a családnak nincs középpontja.
Nagyon tetszett az a kifejezés, hogy a szívvel látás misztériumáról is fog beszélni. Hát hogyan láthatunk jól a szívünkkel?
A szívvel látás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy érzelemmel látni. A szív az az élet centruma. A szívvel látás azt jelenti, hogy az a lényem középpontjából nézek, és nem a perifériából.
És végül, de nem utolsó sorban, ami szerintem mindannyiunkat nagyon érdekel és érint, az, hogy megkísérel válaszolni arra az örök kérdésre, hogy van-e igaz, igazi. Hát valóban ez egy örök kérdés, sokakat foglalkoztat ez a kérdés, és sokakban felmerül ez a kérdés.
Igen, hát erről is megpróbálok beszélni, nem biztos, hogy ma este erről időm lesz már. Azért ez nem fér mint bele egy estébe, egy könyvbe belefér egy estébe, nem?
Tulajdonképpen elmondhatjuk akkor azt, hogy a Vallomás a szerelemről című előadásában nagyon sokféle fajta oldalról közelíti majd meg ezt a témakört.
Hát nálam úgy szokott lenni, hogy beszélek egy órát, és utána beszélgetek, ha lesznek jó kérdések, és ha én formában leszek, akkor megpróbálok válaszolni rá.
Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Müller Péter íróval beszélgettem. További életéhez és munkájához jó egészséget, köszönöm, és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Különleges koncertre készül az Egri Szimfonikus Zenekar és az idén 30 éves kerekesbend, hiszen közösen lépnek színpadra július 18-án. A Symphonic Light-nak ez alkalommal az Egri Márai Központ ad helyet, s más vendégénekesek is színesítik majd a koncertet. Ezekről először Szabó Sipos Máté karnaggyal beszélgetünk.
Elsősorban a 30 éves kerekesbendről, akinek az első félidőt szenteljük, és az ő legismertebb és legnépszerűbb számait fogjuk szimfonikus köndösbe előadni, amely nagy vállalás, hiszen ők még sosem játszottak így, és ezt most külön erre az alkalomra hangszerelték meg, így, hogy nagyon kíváncsian várjuk ezt az eseményt. És az est második felébe pedig Urbán Orsi és Feke Pál lesz a vendégünk, akik magyar és nemzetközi slágerekből a legjobbát fogják énekelni a hagyományos módon, ahogy a Symphonic Light-on már évek óta várja a közönség szimfonikus nagy zenekar előadásában.
Az Egri Szimfonikus Zenekar mennyire lelkesül ezért a tervért, hogy most ugye ebben a környezetben is, ráadásul ilyen a hangszereléssel kell majd eljátszani?
Hát már játszottunk ugye a Máraiban, tehát a Symphonic Light már volt kétszer is ott, és az nagyon jót tesz ennek a darabnak, hiszen a hangosítás ez kicsit könnyebben megoldható, mint mondjuk egy teljesen szabad téren, más az atmoszférája, a közönség jobban lát, úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy ismét ott van.
Mennyi vendéget várnak?
Hát sokat, minél többen, 1000 fő befér, úgyhogy reméljük, hogy a nyár közepén is sokan fognak érdeklődni, várunk nem csak egrieket, hanem az ország más részéről, és hát természetesen erre tévedő külföldieket, nek is ezt gondolom, hogy nagyon kúrás program lesz.
A Symphonic Live kapcsán Fehér Zsombor, a kerekesband frontembere arról szólt, izgatottak a koncert miatt, hiszen hosszú ideje vártak erre az alkalomra.
Nagyon izgalmas vállalással fog idén ünnepelni egy egészen nagy számú jubileumot a kerekesband, ettől lesz nagyon különleges ez az alkalom.
Attól, hogy tulajdonképp ennek a produkciónak három éve várjuk a bemutatását, kész vannak már a partitúrája a szimfonika zenekar részére közel három éve, 14 zeneszámunkat írt át Konrád Csaba, és hogyha ezt a partitúrát elénk rakják, akkor nekünk fogalmunk se lesz róla, hogy hol tartunk, mert mi nem kottaolvasó zenészek vagyunk, hanem ezt igazából a saját egyéniségünkből megírtuk ezt a zenét, mindenki hozzáadta a saját élettapasztalatát, a saját személyiséget, a saját hangszerének a történetét, de hogyha nekünk azt fogja mondani Máté, hogy most ugorjunk a 47. ütemre, akkor mi ilyet nem tudunk csinálni. Vagy hogy akkor kezdjük itt ennél a hangnál, akkor nem fogjuk tudni, hogy melyik az a hang, mert az a hang nekünk egy megfoghatatlan, egy olyan, mint hogyha egy parasztembernek azt mondják, hogy ő most akkor, mikor néptáncol, hogy ő most egy kis harangfigurát játssza, vagy lengető, és akkor azt mondja, hogy hát én ezt nem tudtam, én azt gondoltam, hogy itt táncolok egy jót. Hát mi is körülbelül így, hát mi zenélünk a szívünkből, és hogy ezt a kérdágot hogy lehet összecsiszolni, hogy egyszerűen le van jegyezve az, ami a szívdobbanásunk, bele van írva egy kottába, és majd az szerint a kotta szerint dobbanjon a szívünk, ez nagyon izgalmas.
Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor hogyan lehet finom hangolni a két zenekart egymáshoz?
Az azokon a próbákon fog eldőlni, hogy tudunk egyáltalán egy olyan közös zenei nyelvet kialakítani, mert a mi hangolásunk, meg a mi zenei gondolkodásunk az inkább érzésekből, árrezgésekből, meg tehát valójában nem is tudjuk megfogalmazni a szavak nyelvén, hanem a hangszerekkel tudunk kommunikálni egymással, és ezt vagy ez a zene utat nyit és áthidalja ezt a két, azt mondom, gondolatvilág közötti, vagy két univerzum közötti távolságot, vagy egyszerűen nem tudom, mi fog történni.
Hány dal lesz majd áthangszerelve új köntösbe bújtatva?
9 dalt hallhat itt az EGRI közönség, és ez a 14 számból álló piros-fehér-zöld kerekes Symphonic Experience-nek egy rövidített változata, amivel tehát ez lesz az ős bemutatója, de ez a mű ez úgy jött létre, hogy az abszolút külföldön is megállja a helyét, és utaztatható, úgyhogy ebben nagyon-nagyon sok izgalom és nagyon sok lehetőség van, és ezért várjuk nagyon, hogy az ős bemutatón kiderül, hogy ez mennyire működik. Azt tudjuk már mi, hogy 30 év alatt, amit mi létrehoztunk, azzal igazából sehol nem fürödtünk be, és mindenhol átmegy az energiánknak köszönhetően, meg annak a zenei kommunikációnak, ami a színpadon történik, azzal a párbeszédem, ahogy mi beszélgetünk a hangszereken keresztül egymással. Ennek most megkapjuk egy olyan hátterét, ami messze-messze fog minket repíteni egy új értelmezésbe.
Honnan jött egyébként az ötlete annak, hogy szimfonikus vonalat is behozzanak a zenéjükbe?
Ez már nagyon régi vágyunk, és Erdélyben Konrád Csabának köszönhetően kezdetben három dalról volt szó, hogy ő kapott egy megbízatást egy fesztiváltól, ahol ez a fellépés nem valósult meg, de úgy tűnt, hogy három dalunkat előadják egy szimfonikus zenekar velünk közösen. És a Konrád Csabi barátunk hangszerelése az ennél a három számnál nem állt meg, mert annyira beleszeretett a zenénkbe, és nem is ismertük egymást csak a zenén keresztül, tehát hogy mi nem tudunk egymásról szinte semmit. Csak a zene nyelvén annyira közel került hozzá mi muzsikánk, hogy hogy aztán lett belőle 6 szám, aztán ez belőle 8 szám, aztán lett belőle 12, és mikor kialakult egy történet, egy zenei utazásnak a története, akkor amikor még azt éreztük, hogy hiányzik egy-két mozzanat a homo erectusból homo sapiensé fejlődésbe, akkor még be kellett iktatni még 2 számot, úgyhogy ezzel a 14 számmal teljes most ez a zenei utazás. És hát el sem tudom képzelni, hogy micsoda élmény lesz az, ahogy egyszer csak megszólal mellettünk, mögöttünk, felettünk az a szimfonikus zenekari összhang és harmónia, összharmónia, hogy, és abban mi miként tudunk majd szárnyalni. Mert azt gondolom, hogy az a fontos, hogy mi jól érezzük magunkat, és ha mi jól fogjuk érezni magunkat, akkor azt a közönség is pontosan ezt fogja velünk együtt érezni.
Most, aki ellátogat, annak mitől lesz különleges ez az alkalom? Lesz ennek egyébként folytatása, vagy ez az, amit most meg kell ragadni?
Hát lehet folytatásra, én azt gondolom, hogy ez ahogy elmondtam, hogy ez határokon átívelő történet, mert instrumentális zenéről van szó, tehát ezt a világ minden táján értik, és mivel készen van a partitúra, ezt egy zenekar a kotta alapján simán akár a világ, akármelyik pontján le tudja játszani, és ez nem kell az egri szimfonikus zenekart utaztatni, hanem hogy ez egy franchise, vagy nem is tudom, hogy mondanám, hogy ezt bárhol elő lehet adni. Nyilván mi kellünk hozzá, mint az kiderült, bár egyszer volt életünkben tribute zenekarunk, amiket mi is meghallgattunk, hát nem, őszintén nem sikerült nekik, mert ezek egyedi hangszereken vannak, születtek meg ezek a számok, és abból a furujából, ami játszok, az saját találmányom, a kromatikus erdélyi furuja, abból ez az egy létezik a világon, tehát hogy ezt igazából már maga a hangszer pótolhatatlansága miatt sem lehet mással helyettesíteni.
Itt ugye a hangszereknek a kihangosítása is majd érdekes feladat elé állítja a hangmérnököket. Hogyan lehet ezt majd egy szintbe hozni?
Ezen még nem izgulok, még nem tudom, ez a 8. lépcső abban, hogy egyáltalán ez. Azt nagyon szeretném, hogy ebből készüljön egy koncertfelvétel, ami megmutatja, hogy ez milyen kuriózum, és ennek köszönhetően majd eljuthat ez a mű mindenfelé.
A zenekar többi tagja izgatottan várja már a fellépést?
Hát nagyon, nagyon izgulnak, igen. De én izgulok talán a legjobban, és ahogy lassan így közeleg a dátum, most már csak egy hónap van hátra, most már ráfordultunk erre a célegyenesre, amit 3 év óta várunk, hogy ez megtörténjen, de minden ezeken a próbákon fog eldőlni, hogy fog működni.
Az elhangzott riport összeállításban előbb Szabó Sipos Mátéval, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyával, majd Fehér Zsomborral, a Kerekes Band frontemberével Berecz Renáta beszélgetett. Thank you. Idén június 27-e és 29-e között rendezik meg a Barokk Fesztivált Egerben és Egerszalukon. A fellépők között szerepel többek között a Capella du Monde énekkar, a Budapesti Kamaraopera, az Egri Szimfonikus Zenekar, valamint a Cantus Agriensis kórus. A programokról az egyik szervezőt, Bimbó Zoltánt kérdeztük.
A fesztiválnak tizenvalahány éves múltja van. A helyszínek, illetve a barokk zenei előzmények is szerintem nagyon fontosak, hiszen Egerben vagyunk, egy olyan barokk városban, ahol nagyon fontos, hogy hiteles zenészek barokk muzsikát játszanak a városban egy hétvégén, és ennek több mint 10 éves múltja van. Ha mégis szeretnénk összefoglalni a néhány szóba a három napnak a programjait, akkor a Tercina együttessel indul a fesztivál a Farkas Ferenc Zeneiskolába, ahol Pápai Erika, Jászai Díjas színművész is közreműködik. Folytatódik a koncertek sora egy nyitó, egy hívogató hangversennyel, mely a Ciszterek templomának a melvégyéről az Egri Szimfonikus Zenekar részfúvós együttese ad. Ezt követően a Cantus Agriensis ad egy koncertet, melynek az apropója az, hogy Palestrina 500 éve született, és a zeneszerző műveiből válogatnak. Ezen a koncerten még közreműködik Bakos Kornélia is. Folytatódik a koncertek sora a szombati napon Dumont francia szerző, aki 14. Lajos zenei igazgatója volt a Napkirálynak, és az ő egyházi műveiből lesz egy válogatás. A Dumont kórus és a Szavária barokk zenekar, illetve több szólista előadásában. A vasárnapi nap már hagyományos az, hogy az Érsek udvarban az Egri Szimfonikus Zenekar egy matiné koncertet ad. Ezt követően még délben az Egerszalóki Református templomban a Musica Aulica együttes ad koncertet, és a koncert zárásaként a Kopcsik Marci bániában, amely jeles helye a barokk fesztiválnak, különösen alkalmas arra, hogy itt barokk művek, barokk kis operák is megszólaljanak. Mozart varázsfúvolának, ennek a keresztmetszete szólal meg jeles szólisták előadásában. Talán érdemes, hogyha többit nem is, de az ő nevüket felsorolnom. Szarasztró Jerkölő László, éjkirálynője, Elek Petra, Tamino, Biri Gergely, Pamina, Ducanóra, Papagéno, Gál Csaba és a Budapesti Kamaraoperának a kardnagya, Németh Pál, Lisztíjas kardnagy, érdemes művész vezényli a zenekart. A fesztivál célja az volt, hogy minél szélesebb rétegben, minél nagyobb közönséget tudjunk megmozgatni. Minden koncert díjtalan, tehát szeretettel várjuk a résztvevőket, a érdeklődőket, zenekedvelőket.
Az idei barokk fesztivál programjairól Bimbó Zoltán szervezővel beszélgettünk.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101.